Jóloska tovább dühöngött, és szidni kezdett. Akkor odafutottam hozzá, és tarkon vágtam a kalapáccsal. Igen, Jóloska felkiáltott, és nyomban összeesett, nyilván pontosan üthettem, ha egyetlen csapástól eltörtözött az élők sorából, még el is csodálkoztam ezen, és ostoba gondolat villant át agyamon, ez a sors. Azután sírva fakadtam, hiszik, nem hiszik, igen, sírva fakadtam, azután pedig hozzáláttam tervem megvalósításához. Gajakkal, fenyőtűvel, homokkal beszórtam a testét, ott sok a homok, aztán visszautaztam, és megjátszottam eltűnésének históriáját, aztán ismét felkerestem az erdőt, de most már ásóval, akkoriban sok moszkvai kertész utazgatott ásóval, és ez így nem keltett feltűnést. Késő éjszakáig ástam a sírt, s amikor eltemettem Jóloskát, elegyengedtem a földet, nehogy valami feltűnő nyom maradjon ott. Ezután hazamentem, nos, a többit mind tudják, csak azt nem tudják, hogy hányszor utaztam el oda, hányszor kerestem fel Jóloskát, magam sem tudom, miért, nos, igen, még azt akarom mondani önöknek, de ezt már nem a jegyzőkönyv számára, soha ebben az életben nem bizonyították volna be bűnömet, ha én magam be nem vallom, természetesen volt egy-két melléfogásom, a levelek meg a pénz, ezekbe ügyesen belekapaszkodtak, de mégse tudták volna bebizonyítani, hogy én vagyok a gyilkos, amiért pedig kellemetlenséget akartam önöknek okozni, ne haragudjanak, ahogy a franciák mondják, széhes lavie. Mégis, miért szánta rá magát a vallomásra, Mihail Borisovics? Mert már fél órája mesélik nekem azt az átkozott évet, és mindenfelé lett az emlékezetemben, meg azért is, mert nem haragudtak meg a panaszos levélért, és emberi hangon sajnálattal beszéltek velem, nem bírtam tovább, különben nem mindegy. Bevallottam és kész, már beesteledett, amikor a kihallgatás jegyzőkönyvét lezártuk, és Gotnyik is átolvasta és aláírta. Nem akartam másnapra halasztani a hulla kihantolását, annál is kevésbé, mivel lelkem mélyén tartottam attól, hogy reggelre Gotnyik meggondolja magát, megtagadja vallomását, és azt mondja, hogy félig öntudatlan állapotban mindezt csak kitalálta. Jóloska hullája nélkül pedig a vallomás nem sokat ér. Beszéltem a börtönorvossal, aki kijelentette, hogy Gotnyik utazhat, az állapota kielégítő. Golomiszovval együtt kivezettük a börtönből és gépkocsiba ültettük. Gotnyik és Golomiszov hátul ült, én pedig Olga, a sofőrnő mellett elől. Útközben ásókat szereztünk, aztán tovább száguldottunk. Körülbelül 10 kilométert haladhattunk az északi országúton, amikor jobb belső kerekünk defektet kapott. Olga sokáig vesződött a kerékcserével, a nap már lenyugodott, a csillagok is előtűntek. Végre folytathattuk utunkat, de 5-6 kilométer után a kerék ismét leengedett. Újabb késés, így aztán az Oszejevszkajai állomásra éjféltájban érkeztünk meg. A sínek mögött falként feketén lett az erdő, már majdnem teljesen besötétedett, s nálam csupán egy kis dinamós zseblámpa volt. Gotnyik jól ismerte a környéket, és kijelentette, hogy az autó nem tud tovább menni, s a tetszín helyére csak gyalog juthatunk el. Előre indultam, kezemben zümmögött a kis lámpa, amely igen gyenge és egyenetlen fényt nyújtott, és csak a sűrűn álló fenyőfák törzsét, a száraz gajcsomókat és hangyabolyokat szakította ki a sötétségből. Néma csend uralkodott az erdőben, gyérfényű zseblámpám félén fényétől itt is, ott is árnyak támadtak és suhantak el. Mögöttem Gotnyik haladt, néha-néha megszólalt, merre menjünk, mögötte Golomiszov, Golomiszov után pedig, lihegve az izgalomtól, a szokatlanul csendes Olga. Lassan haladtunk, minduntalan megbotlottunk a tuskókban, fatöntőkben. Gotnyik azonban maga biztosan lépkedett, mutatta az utat, s úgy tetszett, ebben az erdei sötétségben valami különleges, állati köztön vezetik. Végül másfél kilométer után kiértünk egy kis tisztásra, amelyet hatalmas fenyőfák öveztek. Gotnyik megtorpant, és az egyik fára mutatva, halkan így szólt. Itt van, körülnéztem, szorosan megmarkoltam zseblámpámat. Ilyet árnyékok rebentek szét, de körös körül nagyon sötét volt, és még ma sem értem, Gotnyik hogyan tudta meghatározni ebben az erdei homályban, hogy éppen ezt a helyet keresi. Itt nyugszik, ismételte Gotnyik. Azt ajánlottam Gotnyiknak, üljön le a fenyőtövébe, én pedig Olgával és Golomiszovval együtt rőzsét gyűjtöttem, hogy tábortüzet rakhassunk, aminélkül igen nehéz lett volna elkezdeni a sírfeltárását. Néhány perc múlva a száraz rőzse már vidáman pattogott, s a lángnyelvek fenyegetően világították meg ezt a kis intisztást és Gotnyik figuráját, aki a fenyőtövében ülve a fatörzsének támaszkodott. Még a tábortűz vérvörös vízfényében is meglepedett bennünket arcának sápadtsága. Golomiszov, Olga és én hozzáfogtunk az ásáshoz. A földporhanyósnak bizonyult, a munka könnyen haladt. Gotnyik némán felügyelt munkánkra, csak néha remegett meg, és dörmögött valamit érthetetlenül Golomiszov ásás közben le nem vette tekintetét Gotnyikról. A nyomozó arca fáradt és szomorú volt, az utóbbi hónapok izgalmai és a megfeszített munka egészen elkínozták. Valahol magasan a fejünk felett izgatottan sugdolóztak a fenyőfák koronái. Óvatosan megsérti a lábaskáját, kiáltott fel váratlanul hisztérikusan Gotnyik, és abban a pillanatban ásont tompán koppant egy női szívő sarkán. Megnyomtuk az ásót, s néhány perc múlva elénk tárult Jóloska holtteste. Ó, mamáskám, mi mindenre nem képes az ember, suttogta Olga, és félrevonulva felzokogott. Mit válaszolhattunk erre a keserű kérdésre?
Ezt a hangos könyvet kizárólag látássérült emberek számára készítette a Profivox beszéd szintetizátor, csak ingyenesen, módosítás nélkül terjeszthető. Készült az Informatika a látássérültekért alapítvány és a BMTMIT összefogásával, a T-Online támogatásával.